amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Thomas Mann, a Varázshegy.
Első rész. Hans Castorp fölérkezik.
Hans Castorp, Dunai Tamás.
Joachim Címszen, Csernák János. Berenc tanácsos, Gáti József. Szeptembréni úr, Pap Zoltán.
Az író, Mensáros László.
Hans Castorp történetét akarjuk elbeszélni. Ez a történet régen esett. Úgy szólván bevonta már a történelem nemes rozsdája, és föltétlenül a legmélyebb régmúltige idejében adandó elő. Nehogy azonban mesterségesen elhomályosítsuk a tiszta helyzetet, történetünk réges régmúlt jellege onnan ered, hogy egy bizonyos életet és tudatot mélyen meghasító határ és fordulat előtt játszódik. Játszódik pedig len, vagy hogy minden jelen időt gondosan kerüljünk, játszódék és játszódott ez a történet egykoron, valaha a régi világban, a nagy háború előtt, melynek kezdetével annyi minden kezdődött, aminek kezdődése alig, hanem még most sem maradt abba. Előtte játszódik tehát történetünk, ha nem is sokkal előtte. Egy egyszerű fiatalember nyárderekán, szülővárosából, Hamburgból, a Graubünden kantonbeli Davosplatzba utazott. Látogatóba ment 3 hétre. A vonat kis állomáson állt meg, Davosdorf volt, amint Hans Castorp megtudta, amikor kikiáltották.
Gyere csak! Szállj le! De kiserősted magad!
De még nem érkeztem meg!
De igen, megérkeztél. Ez Davosdorf, a falu. A szanatórium ide közelebb van. Kocsival jöttem, adsz a holmidat.
Hogyan, hagyja csak!
Egyébként a vidék ma este nem a legjobb színben tűnik fel. Le a szebbet mutat, különösen hóban. Le az ember megelégeli. Mi ide fel már valamennyien torkig vagyunk fele. Elhiheted?
Olyan furcsán beszélsz. Hogy...
Igazán? Furcsán beszélek?
Egy darabig a vasúttal párhuzamosan futó úton haladtak a völgy tengelyében, majd balra átkeltek a vágányokon és a hegyi patakon, s mire bealkonyodott, éppen vacsora idejére, megérkeztek a szanatóriumba.
Szanatóriumunk, amint látod, még magasabban fekszik, mint az üdülőtelep. A legmagasabban a Satszáv szanatórium van odaállt szemben, innét nem látni. Azok télen bobszánkóval szállítják le a hulláikat, mert az utak járhatatlanok.
Hulláikat? Nem tudod, cinikus vagy.
Egyáltalában nem vagyok cinikus. Miért nem mondanám? Hiszen a hulláknak mindegy. Egyébként meg lehet, hogy az ember cinikussá válik ide fenn. Berenc maga is vén cinikus. Egyébként remek pofa, régi diákegyesületi tag, elsőrangú sebész, amint hírlik. Aztán itt van még Krokowski, az asszisztense. Fene nagy koponya. A prospektus külön is hivatkozik a munkásságára, tudnélik, lélekboncolást üz a pácienseivel.
Tényleg?
Na, igazán remek, hogy eljöttél. Mondhatom, az én számomra valóságos esemény. Mégis változatosság. Úgy értem, cezúra. Tagolja ezt az örök határtalan egyformaságot.
Pedig azt hinném voltak épp gyorsan telik itt az idő.
Gyorsan is, meg lassan is. Ahogy nézed. Egyáltalában nem telik. Vedd kérlek tudomásul. Nem is idő ez is, nem is élet. Nem. Nem élet ez ide fenn. Teljességgel beláthatatlan, hogy mikor szabadulok innét. Mert ha Berenc azt mondja, hogy még egy fél év, akkor ez szűken van számítva. Többre kell készülni. Mégis keserű sors, mondd meg magad, hát nem szomorú az életem. Most már soroztak. Bevettek. Jövő hónapban letehetném a tiszti vizsgámat. És ahelyett itt dangubálok. Szájamban a hőmérő. Számolom annak a műveletlen Frau Störnek a gigszereit. És elmulasztom az időt. A mikorunkban egy év nagy idő. Annyi változást, haladást hoz magával odalent. Én pedig itt poshadok a pocsolyában. Igen, olyan vagyok, mint egy rothadó pocsolya. A hasonlat nem túlzás.
Hans Castorp erre furcsa módon csak azzal a kérdéssel válaszolt, hogy lehet-e idefenn portersört kapni, és amikor unokaöccse kisé meglepetten nézett rá, észrevette, hogy Hans Castorp már elalvóban van, sőt, voltak éppen már alszik is.
Hiszen te alszol. Gyere! Legfőbb ideje, hogy lefeküdjünk mind a ketten. Ott ül Krokowski. Azt hiszem, mégis illik, hogy még gyorsan bemutassalak.
Jó.
Engedje meg, doktor úr, hogy bemutassam az unokabátyámat, Castorpot.
Kérem.
Most érkezett Hamburgból.
Aha.
Dr. Krokowski derűs, robusztus és bátorító szívélyességgel köszöntötte az új lakótársat, mintha azt akarná éreztetni, hogy vele szemben minden elfogódottság fölösleges. Az egyetlen helyén való magatartás a bizakodó bizalmasság. 35 éves lehetett, széles vállú, köpcös férfi, jóval kisebb, mint a két előtte álló fiatalember. Fejét így kénytelen volt ferdén hátravetni, hogy a szemükbe nézhessen. Sápadtságát még jobban kiemelte, szemének sötét tüze, koromfekete szemöldöke, meg kétfelé váló, meglehetősen hosszú, fekete körszakálla, melybe már néhány fehér szál vegyült.
Üdvözlöm, kedves Castorp úr! Szívből kívánom, hogy mi hamarabb szokjék bele új környezetébe, és érezze magát jól körünkben. Ha szabad kérdeznem, mint paciens érkezett hozzá?
Mérnök vagyok, doktor úr.
Mérnök. Aha, ez már derék. Itt tehát semmiféle orvosi kezelést nem szándékozik igénybe venni, sem testi, sem lelki vonatkozásban?
Nem, köszönöm.
Nos, akkor aludjék jól, Castorp úr. Makuláton egészsége büszke tudatában. Aludjék jól, és a viszontlátásra.
Hans Castorp csak halványan emlékezett igazi szülőházára, most mégis arról álmodott. Apját, anyját alig ismerte. Rövid időn belül haltak meg Hans Castorp 5. és 7. életéve között. Előbb édesanyja egészen váratlanul 2. gyermeke születését várva. Hans Hermann Castorp, Hansunk apja, ezt nem könnyen fogta fel, s mivel bensőségesen szerette feleségét, és szervezete egyébként sem volt éppen a legerősebb, sohasem heverte ki a csapást. A felesége halálát követő 2. tavaszon raktárszemlét tartott a szeles kikötőben, tüdőgyulladást kapott, s mivel megviselt szíve nem bírta el a magas lázat, Heidekind doktor minden gondossága ellenére 5 nap alatt meghalt, és a városi polgárság tekintélyes részének kísérete mellett követte hitvesét a Castorp-féle családi sírboltba, mely a Szent Katalin temetőben volt igen szép kilátással a botanikus kertre. Apja, a szenátor, Hans nagyapja túlélte Hans Hermann Castorpot.
Nagyapa, kérlek mutasd meg a keresztelő tálat.
Idestól 8 éve lesz, hogy föléje tartottunk, és a víz, amelyel kereszteltek, belefolyt a tálba. Lassan a Szent Jakab templom sekrestyése töltötte a derék Bognhágen tiszteletes úr tenyerébe. Onné csorgott a kis hajbóbitádra, és ide a tálba. A vizet előre megmelegítettük, nehogy megijedj és hírva fakadj. Nem is sírtál, sőt, ellenkezőleg. Azelőtt óbégattál, úgyhogy Bognhágennek nem volt könnyű dolga, amíg elmondta beszédét. De amikor rácsorgott a víz, akkor elcsöndesedtél. És ezt minden bizonnyal a Szent Szakramentum tiszteletet tette. Hát legalábbis reméljük, hogy így volt. Annak pedig 44 esztendeje lesz a közeli napokban, hogy boldogult atyádat keresztelték. 75 esztendőnek előtte pedig én magam voltam, akit kereszteltek. Megint csak itt, az ebédlőteremben. Az én fejemet tartották a medence fölé.
A gyerek fölnézett nagyapja agg keskeny fejére, amely most is a tál fölé hajolt, mint ama régmúlt órán, amelyről beszélt, s furcsa, már próbált érzés lepte meg, félig ábrándos, félig ijesztő érzés, valami vonzás és mégis egy helyben állás, változó maradás, ami visszatérés volt, és egyben szédítő örök ugyanaz. Régebbről ismerte már ezt az érzést, várta, kívánta, hogy újra megérintse. Részben ennek az érzésnek a kedvéért szorgalmazta, hogy nagyapja újra megmutassa neki a vándorló, s mégis egy helyben maradva öröklődő családi darabot.
Hol vagyok? Miket álmodom össze? Biztos a dús vacsora, meg ez a titokzatos szanatórium. Éjfél volt. Na, még van pár órám alvásra.
És újra álmodni kezdett. Látta nagyapját utolsó betegségének kezdetén és vége felé. Immáron 3. történt ilyen rövid időn belül és ilyen zsenge korban, hogy a halál megragadta a kis Hans Castorp értelmét és érzékeit. Kivált érzékeit. A látvány, a benyomás nem volt számára idegen, hanem nagyon is jól ismert. Az első 2 alkalommal is illedelmesen, megbízhatóan viselkedett. Idegzete semmiképp sem mutatkozott gyengének, noha természetesen gyászt és szomorúságot tanúsított, s ugyanúgy viselkedett most is, csak még fokozottabban.
Jó reggelt! Hogy telt az első éjszakád idefenn? Meg vagy elégedve?
Köszönöm, megjárja. Nem akarok elhamarkodottan ítélkezni. Kicsit zavarosakat álmodtam, meg aztán a háznak megvan az a hátránya, hogy minden áthallatszik. Ez egy kicsit terhes. Mondd, ki az a fekete asszony oda lenn a kertben?
Ó, a túlédő.
Mi?
Mind így hívjuk idefenn, mert ez az egyetlen, amit a szájából hallani. Mind a kettő. Tudod, mexikói. és egy árva szót sem tud németül, és franciául is alig, csak egy pár morzsát. 5 hete jött a nagyobbik fiához, aki reménytelen esett, valószínűleg nem sokára befejezi. Már mindene beteg. Az egész szervezete meg van mérgezve, lehet mondani. Ez aztán a végén majdnem úgy fest, mint a tifusz, mondja Berenc. Minden esetre szörnyű azoknak, akik benne vannak. Uh-huh. 2 hete aztán feljött a kisebbik fia, aki már oda lenni is köhögött egy kicsit, de máskülönben kutyabaja sem volt. Alig, hogy ideérkezik, mit gondolsz, mi történik? Belázasodik, de veszettül, mindjárt 39-5, érted? Ágynak esik, és ha valaha még talpra áll, azt mondja Berenc, csak a szerencse csillagának köszönheti. Minden esetre a legfőbb ideje volt, mondja Berenc, hogy feljött. Na és azóta az anyjuk úgy járkál, mint az őrült, ha épp nem ül az ágyuknál, és ha az ember megszólítja, mindig csak ezt hajtogatja. Túléld, mert egyebet nem tud mondani, és pillanatnyilag nincs ide fenn senki, aki értene spanyolul.
Aha, hát így állunk vele. Bízvást bemutathatsz annak a lent sétáló hölgynek, ha épp úgy adódik, semmi kifogásom ellene. Csak mondja nekem is, hogy túlédő, föl se veszem, hiszen előkészítettél rá, tudom az értelmét, és majd megfelelő képet vágok hozzá. De az orosz házaspárral nem óhajtok megismerkedni, hallod-e? Kifejezetten nem óhajtok. Rendkívül modortalan emberek, és ha már 3 hétig mellettük kell laknom, ha már nem lehetett másképp elrendezni, akkor legalább ismerni nem kívánom őket. Szívem joga, hogy ezt nyomatékosan kikérjem magamnak.
Rendben van. Hát annyira zavartak? Igen, bizonyos tekintetben barbárok. Egy szóval civilizálatlanok, hiszen előre figyelmeztettelek rá. Egyébként nyugodt lehetsz, messze ülnek tőlünk a rossz orosz asztalnál. Mert van egy jó orosz asztal is, ott finomabb oroszok ülnek. Aha. Egy szóval majdnem lehetetlenség, hogy összeakadj velük, még ha akarnád is. Általában nem könnyű itt ismerkedni. Már csak azért sem, mert olyan sok a külföldi a vendégek között. Jó magam is, csak keveset ismerek közülük, pedig elég régen itt vagyok.
Azután beléptek a világos, laposan boltozott terembe, ahol hangok zümmögtek, evőeszköz csörgött, s a teremleányok gőzölgő kannákkal jöttek-mentek. Hans Castorp asztalhoz ült, és kedvelve észlelte, hogy a reggelit a szanatóriumban komoly étkezés számba veszik. Köcsögökben ártott a befőt meg a méz, tálakban tejbelizs meg zappehely, rántotta, hideg sült. Nem takarékoskodtak a vajjal, és valaki zsíros svájci sajtról emelte föl az üvegharangot, hogy kanyarítson belőle. Ráadásul még friss és szárított gyümölccsel teli nagy tál is állt az asztal közepén. Egyszer csak bosszúsan, sértődötten rezzent össze. Becsapódott egy ajtó. A baloldali elülső ajtó volt a halba vezető. Valaki hagyta, hogy becsapódjék, vagy talán egyenesen bevágta maga mögött. Márpedig ezt a zörejt Hans Castor mindigtől fogva utálta, halálosan gyűlölte. Mivel azonban valaki ugyanabban a pillanatban megszólította, nem volt ideje megállapítani, hogy ki volt a gonosztevő. Ám nem volt idő sokat bosszankodni, mert jellegzetes vöröses arcával, kérdő tekintetével és elmaradhatatlan szivarjával az intézet vezetője Berenc állt meg az asztaluknál.
Jól reggeliztek?
Aha.
Szóval maga az? Örvendek? Unokafivérek. Na jó, ő is fel akar esküdni a bornyúra? Isten őriz, ugye? Hát mindjárt láttam magában, hogy van magában valami civil, valami komfortábilis, nem a fegyver csörtető, mint ez a szakasz vezér. Magából jobb paciens válni, fogadni menni. Mindjárt meglátom én azt mindenkin, hogy használható paciens válik-e belőle, mert ahhoz tehetség kell, mint mindez, és ennek az ahír lesz nekik. Egy szikra tehetséges ince hozzá.
Az unokaöcsémnek?
Na igen, az egzecíroztatáshoz talán van tehetsége, ahhoz nem értek, de a betegséghez nincs. Akár hiszi, akár nem, állandóan el akar menni, igen, képzelj csak, folyton folyvást el akar menni, nyaggat és szekál, alig várja, hogy oda lenyúzassa magát. Micsoda vakbuzgóság! Egy fél évecskét sem akar nekünk áldozni, pedig igazán szép itt mi nálunk. Na mondja, Cimszen, ugye, hogy szép itt?
Gyönyörű.
Na, A kedves bátyja uram majd jobban értékel minket. Ez szórakozik ide fenn. Hölgyekbe sincsen hiány, rendkívül bájos hölgyikéink vannak, némelyik igazán festői, legalábbis kívülről nézve. De haja kérem, egy kicsit üdébb arcszint nem ártana szerezni, másképp megbukik a hölgyeknél. Zöld lehet az élet aranyfája, de arcszínnek azért a zöld mégsem ajánlatos. Persze fene mód anémiás.
Igen.
Nem is volt olyan ostoba dolog, hogy egy kis időre magára hagyta a drága látos szülővárosát. Na és maga, Simpson? Szépen aludt.
Köszönöm, tanácsos.
No, derék dolog. Hát akkor indulás, gyerünk andalogni. De csak egy fél órát, ne tovább, és utána szájba dugni azt a higany szivart, és mindig szépen felírni az eredményt, Simpson. Szolgálatilag, lelkiismeretesen, szombaton látni akarom a görbét. És a tisztelt bátyja ura is mindjárt mérőzködjék egy süst alatt. A lázmérés sohasem árt. Jó reggelt, uraim, jó mulatást, jó reggelt, jó reggelt,
Nagyon kellemes ember. Milyen fordulatosan beszél, öröm hallgatni. Hőmérő helyett higany szivar. Ez igazán remek. Mindjárt megértettem. Jaj, de most rágyújtok egy igazira. Már nem bírom ki tovább. Tegnap délóta nem szívtam semmi rendeset. Te persze nem dohányzol, mi? Csupa ügybuzgalomból, ugye?
Hiszen sose szívok. Miért dohányoznék éppen itt?
Nem értem. Egyáltalán nem értem, hogy lehet az, hogy valaki nem dohányzik. Hiszen az élet legjobb részétől fosztja meg magát, a képzelhető legnagyobb élvezettől. Ha fölébredek, már örülök, hogy napközben dohányozhatok. Ha eszem, megint csak annak örülök, valójában azt mondhatom, csak azért eszem, hogy utána rágyújthassak. Ha ezzel persze túlzok is egy kicsit. De egy nap dohányzás nélkül számomra a kietlenség ne továbbja lenne. Végképp sivár és végasztalan nap, és ha egy reggel azt kellene mondanom, ma nincs mit szívnom, hát azt hiszem nem is lenne bátorságom fölkelni az ágyból. Igazán mondom, fekve maradnék.
Akárhogy veszük, kicsit nyímnyám dolog, hogy ennyire ragaszkodol hozzá. Berensznek igaza van, civil vagy. Ő ezt persze elismerésnek szánta, de te javíthatatlan civil vagy, itt van a kutya eltemetve. Egyébként egészséges ember vagy, azt tehetsz, amit akarsz.
Egészségesnek egészséges vagyok, kivéve a vérszegénységemet. Szó, ami szó, eléggé nyersen megmondta, hogy zöld a képem. De igaznak igaz, magamnak is feltűnt, hogy hozzátok képest zöld vagyok idefenn. Odahaza nem is vettem észre. Szívesen rászánom magam, hogy megfogadjam a tanácsait, és a te életmódod szerint igazodjam.
Joachim egyszer-kétszer köhítselt jártában. A kaptató szemlátomást megerőltette. Mikor harmadszor is köhögni kezdett, homlokát redőkbe vonta és megállt. Hans Castorp tovább sietett, nem is fordult hátra. Egy zöld szvetteres, rosszul fésült, nyurga fiatal lány, akinek bárgyú szeme félig lezárult álmosan, közvetlenül mellette húzott el, karjával majdnem megérintette. És eközben fütyült. Nem, hát ez igazán őrjítő volt. Oda fütyült, de nem a szájával, azt nem is csücsörítette, hanem ellenkezőleg szorosan összezárta ajkait.
Miért vágsz ilyen fancsali képet?
Fütyült! Fütyült a hasával, ahogy elment mellettem. Mivel magyarázod ezt?
Ennyi az egész? Nem a hasával fütyült ez szamár. Kléfeld kisasszony volt, Hermine Kléfeld. A pneumotorakszával fütyül.
Mivel? Nem kívánhatod, hogy megértsem az abrakadabrátokat.
Gyere már tovább. Séta közben is elmagyarázhatom. Gyökeret vertél? A pneumotoraksz valamennyire sebészeti dolog, amint magad is kitalálhatod. Ez egy műtét, amelyet gyakran végeznek idefenn. Berensznek óriási gyakorlata van benne. Ha az egyik tüdő nagyon rossz állapotban van, tudod, a másik azonban egészséges vagy viszonylag egészséges, akkor a beteg tüdő működését egy kis időre kikapcsolják. Mi? Nyugalomba helyezik, hogy kíméljék. Vagyis itt fölvágják az embert, valahol itt, oldalt. Én persze nem tudom pontosan a helyet, de Berensznek kis ujjában van az egész. És aztán gázt engednek az ember mellkasába, tudod, nitrogént, és így üzemen kívül helyezik az elsajtosodott tüdőlebenyt. A gáz persze nem tart sokáig, körülbelül 2 hetenként meg kell újítani. Az embert feltöltik, így képzeld el valahogyan. És ha ezt egy esztendeig folytatják, vagy még tovább, akkor a tüdő a kényszerű pihenésben meggyógyulhat.
Hát, már is nagyon érdekeltek engem, mármint ti fentiek. És ha az ember érdeklődik, ugye, akkor a megértés már nyomon következik. De mi bajom? Nem ízlik a szivar. Már egész idő alatt azon gondolkozom, hogy mi lelt. És most veszem észre, hogy a Maria Mancini nem ízlik. Olyan íze van, mint a papírmasénak. Mondhatom neked, olyan, mintha elrontottam volna a gyomromat. Érthetetlen. Mit gondolsz, talán azért nem ízlik, mert olyan nyugtalanul aludtam? Hát, ha ez kavarta fel a szervezetemet. Nem. Hiába. El kell dobnom. Ördög tudja. Állandóan úgy érzem, mintha szégyenpírban égne az arcom. Te is tapasztaltál ilyesmit, amikor feljöttél?
Hogyne. Eleinte én is furcsán éreztem magam. Ne törődjél vele. Hisz mondtam előre, nem könnyű itt megszokni. De majd rendbe jössz megint. Nézd, ennek a padnak milyen kellemes a fekvése. Üljünk le egy kicsit, aztán forduljunk vissza a fekvőkúrára, kell mennem.
Ja. Mit is akartam kérdezni? Egy szóval az az eset a szobámban éppen akkor halt meg, amikor megérkeztem. És egyébként sok haláleset fordult már elő, amióta itt vagy?
Valószínűleg jó néhány. De diszkréten kezelik, érted? Az ember semmit sem tud meg róla, vagy legfeljebb csak utóbb. Alkalmattán, szóval szigorúan titkolják, ha valaki meghal, tekintettel a páciensekre. Kivált a hölgyekre. Nehogy hisztériába essenek. Észre sem veszed, ha meghal melletted valaki. A koporsót is kora reggel hozzák fel, amikor még alszol, és elszállítani is olyankor szokás az illetőt, amikor nem veszük észre, például étkezés idején.
Uh-huh. Vagyis a színfalak mögött játszódik le az ilyesmi.
Igen. Úgy is mondhatjuk. De a minap... Megállj. Lehet annak vagy 8 hete...
Akkor nem mondhatod, hogy a minap.
Hogyan?
Hát
akkor nem a minap. Milyen aprólékos vagy. Hiszen csak úgy találomra mondtam az időpontot. Tehát egy idővel ezelőtt egyszer mégis beláttam a színfalak mögé, mert ő véletlenből úgy emlékszem rá, mintha tegnap történt volna. Akkor történt, amikor a kis hulyuszlánynak, a katolikus Barbara hulyusznak hozták a halotti szentséget. Az utolsó kenetet. Félrehúzódtam, a falhoz álltam tiszteletteljes tartással, és egy kissé meghajoltam, amikor odaértek hozzám. Épp a hulyuszlány szobája előtt történt, a 28-as szám előtt. Azt hiszem, a papnak is jól esett, hogy köszöntem, mert udvariasan visszaköszönt, és levette a kalapját. És akkor már meg is álltak. A füstölős minisztráns gyerek bekopog, lenyomja a kilincset, és előrengedi a főnökét az ajtón. És most képzeld el, mi történt. Képzeld el az ijedelmemet. Éld bele magad a helyzetembe.
Na.
Abban a pillanatban, amikor a küszöbre lép a pap, odabenn iszonyú hertyegés kezdődik. Olyan rikácsolás, amihez foghatod, még életedben nem hallottál. 3 vagy 4 szaggatott sikoltás, aztán elnyújtott ordítás, szünetés, tagolás nélkül, nyilván eltátott szájjal. De tudod, annyi panasz volt benne, és rémület, és ellenkezés, hogy az leírhatatlan. És volt benne valami szörnyűséges könyörgés is, és akkor egyszerre tompán, siketen kongott, mintha a föld alól szólna egy mélységes mély pincéből.
A hulyuszlány volt az, aki sikoltozott? És hogy a pincéből?
A paplan alá bújt. Képzeld el, hogy mit éreztem. Iszonyúan megijedt, amikor észrevette, hogy meg kell halnia. Fiatal lánynál megbocsátható az efféle. De néha férfiak is viselkednek ilyes formán, és ez persze megbocsáthatatlan nyémnyámság. Berensz egyébként úgy velük bánni. Megfelelő hangot használ velük ilyen esetekben.
Milyen hangot?
Azt mondja nekik, ne csináljon ilyen cirkuszt. Legalábbis a minap azt mondta az egyiknek, a főápolónőtől tudjuk, aki jelen volt és segített lefogni a haldoklót. Tudod, az is a végén szörnyű jelenetet rendezett, és a világért sem akart meghalni. És akkor Berenc ráripakodott, ne csináljon kérem ilyen cirkuszt, mondta neki, és a beteg elcsöndesedett. És aztán már egész nyugodtan halt meg.
No hát, tudod, ez mégis egy kicsit sok.
Csit! Hallgass!
Balról az úton idegen közeledett. Egy törékeny úr, kackiásan pödrött fekete bajsza volt, és világos kockás pantallója. Odaérkezvén üdvözölték egymást Joachimmal. Az idegen köszöntése precízen és dallamosan csengett. Majd lábát keresztbe téve, botjára támaszkodva, kecses testtartással megállt előttük.
Unokabátyám, Kastorp, Settembrini úr.
Látom, az urak derűs hangulatban vannak. Minden okuk megvan rá. Gyönyörű reggel, kék az ég, nevet a nap. Az ember valóban hajlandó elfelejteni, hogy hol van. Kellemes volt az útja ide fel, uram. És az ítéletét megkapta? Úgy értem, megejtették-e már az első vizsgálat komor ceremóniáját?
Hogyhogy?
És tűrhető volt az eredmény?
De nem, tévedni tetszik Settembrini. Settembrini úr, bocsánat. Egy szóval tévedni tetszik, én nem is vagyok beteg. No. Csak látogatóba jöttem az unokaöcsémhez néhány hétre, és ez alkalommal egy kicsit ki akarom magam pihenni.
A teremtési, tehát nem közénk való. Ön egészsége. Csak hospitál nálunk, mint Odysseus az árnyak birodalmában. Minő merészség leszállni a mélybe, ahol a holtak honolnak testetlenül, értelmetlenül.
A mélybe, Settembrini úr, már engedelmet kérek, hisz kereken 5000 lábnyit kapaszkodtam fel ide magukhoz.
Ez csak a látszat. Szavamra mondom, erőképzelődés. Mi nagyon-nagyon mélyre süllyedtünk, igaz-e, hadnagy úr?
Bizony, mind elbutulunk egy kicsit ide fenn. De hát az ember megint összeránthatja magát.
3 hétre jöttem.
Ó, Dio, 3 hétre? Hallotta ezt, hadnagy úr? Nem szemtelenség, vagy majdnem az? Kijelenteni, 3 hétre jöttem, aztán elutazom. Mi idefenn nem ismerjük a hetet, mint időegységet. Uram, engedje meg, hogy kioktassam. Legkisebb egységünk a hónap, nagy stílűen számolunk. Ez az árnyak erőjoga. Van még egy néhány, valamennyi ehhez hasonló jellegű. Szabad kérdeznem, milyen hivatást gyakorolod lenne az életben? Helyesebben milyen hivatásra készül? Amint látja, nem fékezzük kíváncsiságunkat, a kíváncsiságot is előjogaink közé számítjuk.
De kérem, tessék csak, hajóépítőmérnök vagyok.
Hajóépítőmérnök? Hát ez nagyszerű, higgyel, minden csodálatom az öné. Noha az én képességeim más területen mozognak.
Settembrini úr literátus. Német folyóiratoknak nekrológot írt Carducciról.
Miki?
Carducciról, tudod?
Igen, igen, ez igaz. Abban a kitüntetésben részesültem, hogy beszélhettem honfitársaiknak erről a nagy poétáról és szabad gondolkodóról, midőn élete lezárult. De most önről beszélünk. Hajóépítő mérnök. Hát tudja, uram, hogy percről percre növekszik a szememben. Úgy ül itt előttem, mint a munka és a technikai lángelme világának képviselője.
De Settembrini úr, hiszen én voltak éppen még diák vagyok.
Igen?
Most kezdem csak az életet.
Persze, és minden kezdet nehéz. Általában minden munka nehéz, amely megérdemli a munkanevet, nem gondolja?
Azán, hogy az ördögbe is.
Még az ördögöt is tanulnak hívja, hogy ez megerősítse magát, a sátánt. Tudja, hogy nagy tanítómesterem himnuszt írt hozzá?
Hogyan? A sátánhoz?
És hogy ő hozzá. Hazámban néha éneklik is ünnepi alkalmakkor. O salute, o satana, o ribellione, o forza vindice della ragione.
Ej, Settembrini úr, nagyon is komolyan veszi a szavaimat. Amit az ördögről mondtam, csak olyan általános fordulat volt, higgy el.
Ó, valakiben a szellemnek is kell élnie. Édes Istenem, én humanista vagyok, homo humanus, a mérnöki lelemény dolgaihoz nem is konyítom, bármi őszinte tisztelettel adózom is nekik.
Ó, én még újonc vagyok idefen.
Igen.
Tudja, egy kicsit fejbe is kólintott a sok új benyomás.
Úgy fejbe kólintotta?
Igen, nem is aludtam valami jól, meg aztán a reggeli is szokatlanul kiadós volt. Mindig tisztességesen szoktam reggelizni, de ez a mai étkezés úgy látszik nagyon is tömény volt. Too rich, ahogy az angolok mondják. Egy szó, mint 100 kovályog a fejem, és még a szivarom sem ízlett ma reggel.
No.
Képzelje, Settembrini úr, ez nem igen szokott előfordulni, csak ha komoly beteg vagyok. És ma reggel, képzelje el, olyan íze volt, mint a cipőtalpnak. El kellett dobnom, nem volt értelme, hogy erőltessem. Dohányzik, Settembrini úr, ha szabad kérdeznem?
Köszönöm, nem.
Nem? Akkor el sem tudja képzelni, milyen bosszantó az, milyen csalódás olyas valakinek, aki fiatal kora óta úgy szeret dohányozni, mint én.
Nincsenek tapasztalataim ezen a téren. Carducci sem szerette. Berenz viszont rabja ennek a bűnös szenvedély.
No, Settembrini úr, bűnös szenvedély?
Miért ne? Nevezzük meg a jelenségeket találóan és erőteljesen. Ez fokozza, emeli az életet. Nekem is vannak szenvedélyeim.
Berenz udvari tanácsos úr elragadó ember.
Úgy gondolja? Tehát már találkozott vele.
Igen, az imént, amikor sétára indultunk. Majdnem konzultációnak lehetne nevezni. Mindjárt meglátta rajtam, hogy vérszegény vagyok.
Igen.
Aztán azt tanácsolta, hogy idefen éljek éppen úgy, mint az unokaöcsém. Feküdjem sokat az erkélyen, és hőmérőzzek is egy füst alatt. Azt mondta.
Krakowski. Ott megy hölgykoszorunk titkainak a tudója. Szíveskedjék megfigyelni öltözékének finom szimbolikáját. Feketében jár, hogy érzékeltesse tanulmányai legsajátabb területe az éjszaka. Annak az embernek egyetlen gondolat van a fejében, az is macskos. Gyanítom, hogy végül még ő is tetszett magának.
De igazán nem is tudom, Settembrini úr, csak futólag találkoztam vele, meg aztán nem szoktam olyan gyorsan ítéletet formálni. Megnézem az embereket, és azt gondolom magamban, szóval ilyen vagy, na jó.
Ez oktandiság. Ítélkezzék. Azért ruházta fel a természet szemmel és értelemmel.
De hát mennyi ideig tart ez a hőmérőzés? Hisz az már rég elmúlhatott. 7 perc.
Bizony. Ha az ember figyelemmel kíséri az időt, akkor nagyon lassan mászik. Ezért szeretem a hőmérőzést. Napjában 4-szer, mert olyankor az ember mégiscsak észreveszi, hogy mi az voltaképpen 1 perc, vagy pláne teljes 7 perc. Ide fenn, ahol az ember a hétnek 7 napját olyan gyalázatosan elfecsérli.
Azt mondod, voltaképpen? Voltaképpen azt ebben az esetben nem használhatod. Az időnél nincs voltaképpen. Ha hosszúnak érzed, hosszú, ha rövidnek érzed, akkor rövid. De hogy igazából milyen hosszú vagy milyen rövid, azt nem tudja senki.
Hogy nem. Hiszen mérjük is az időt. Van óránk, naptárunk, és ha egy hónap elmúlt, az elmúlt neked is, nekem is. Mindannyiunknak.
Na most jól figyelj. 1 perc tehát olyan hosszú, amilyennek érzed? Például most, mikor a lázadat méred?
1 perc olyan hosszú, vagyis annyi ideig tart, amíg a másodperc mutató egyszer körbejár.
De hiszen a mutatónak sem mindig egyforma idő kell, hogy körbejárjon. Legalábbis érzésünk szerint. És ténylegesen, azt mondom, ténylegesen a mutató körbejárása az a mozgás... Ez térbeli mozgás, ugyebár... Jaj, megállj, vigyázzunk. Az időt tehát térrel méred. De ez olyan, mintha a teret az idővel akarnánk mérni. Erre pedig csak tudománytalan elmék vetemednek. Hamburgtól Davosig 20 óra. Igen, vasúton. De gyalog? Gyalog meddig tart? Hát gondolatban? Gondolatban egy másodperc töredékéig.
Ide hallgass. Mi ütött beléd? Úgy látom, meghibbansz ide fenn.
Hallgass, ma nagyon éles az eszem. Tehát, mi az idő? Mi az idő? Meg tudnád nekem mondani? A teret ugyebár érzékszerveinkkel vesszük tudomásul, látásunkkal, tapintásunkkal, rendben van. De melyik szervünk érzékeli az időt? Lennél szíves ezt velem közölni?
Melyik?
Hát, na látod, most megfogtalak. De hogyan mérjünk valamit, amiről valójában az égvilágon semmit sem tudunk, aminek egyetlen tulajdonságát sem ismerjük? Azt mondjuk, telik az idő. Rendben van. Telik. De ahhoz, hogy megmérhessük, megállj csak. Ahhoz, hogy mérhető legyen,
ahhoz egyenletesen kellene telnie. De hol van az megírva, hogy csak ugyan egyenletesen telik? A tudatunk számára nem telik egyenletesen. Csak a rend kedvéért feltételezzük, hogy mégiscsak egyenletesen telik. Márpedig a mi mértékegységeink is csak egyezményesek. Már engedd meg.
Nem bánom. Akkor talán az is csak egyezmény, hogy megint 4/10 többet mutat a hőmérőm. De emiatt az 5 vonalka miatt itt kell dangubálnom, és nem szolgálhatok. Ez pedig már undorító valóság.
37.5 van.
Igen. Már megy lefelé. Tegnap este majdnem 38-at mutatott. Ennek a te érkezésed volt az oka. Aki ez látogató érkezik, annak mindig felszökik a hőmérséklete. De azért mégis jó tétemény.
Még sok mindent mondhatnék az időről. Rajzanak a fejemben a gondolatok. Egész komplexus, mondhatom. De most nem akarlak felizgatni vele.
Nem sokára kénytelen volt ő is kifeszíteni a napellenző ernyőt. Mihelyt lefeküdt az ember, tűrhetetlenül perzselt a nap. A nyugágyban pedig rendkívül kényelmes fekvés esett. Ezt Hans Castorp nyomban nagy élvezettel állapította meg. Nem emlékezett rá, hogy valaha is ilyen kényelmes fekvőszéket látott volna. Aztán tovább merengett. 10 órára járt az idő, amikor kifeküdt. Eltelt 1 óra. Közönséges óra volt, se hosszú, se rövid. Amikor elmúlt, gongszó verte fel a házat és a kertet. Előbb távolról szólt, majd közelről, aztán megint távolról.
Villás reggeli.
Isten engem úgy segíjen, tejet aztán igazán nem iszom. A legkevésbé most. Nincsen porter sörük? Mikor lesz megint fekvőkúra? Ez itt a legjobb, úgy látom. Bárcsak már megint ott hevernék a remek nyugágyomban. Messzire megyünk a villás reggeli után?
Nem, hiszen nem is szabad messzire mennem. Ilyenkor mindig leszoktam menni a falun át a telepre, ha van hozzá időm. Üzleteket, embereket látok. Megveszem, amire szükségem van. Ebéd előtt fekszünk még 1 órácskát, és ebéd után megint fekszünk, egészen 4 óráig. Légy nyugodt.
Lementek a napsütésben a szanatóriumhoz vezető kocsi úton. Hans Castorp a megszokott, szeretett életörömre áhítozva, ismét szivarra gyújtott, s talán az előzőleg fogyasztott sörnek köszönhetően kimondhatatlan elégtétellel vette tudomásul, hogy itt-ott valóban észlel valamelyest a szivar óhajtott illatából, persze csak ritkán, gyengén. Bizonyos ideges erőfeszítés kellett hozzá, hogy az élvezetnek csak sejtelmét is felidézze, és a fertelmes bőríz sokkal erősebbnek bizonyult.
Mondd, ugye az csak tréfa volt, hogy Berenc tőlem is azt kívánta, hogy hőmérőzzem. Szettemréni is torka szakadtából nevetett rajta, hiszen ennek igazán semmi értelme sem volna, meg aztán nincs is hőmérőm.
Ez a legkevesebb, vehetsz magadnak. Itt mindenütt kapható hőmérő, majdnem minden üzletben.
De mi a csodának? Nem. A fekvőkúra azt tetszik, nekem szívesen csinálom. De hőmérőzni mégiscsak túlzás volna egy hospitáns részéről. Azt átengedem nektek, törvendégeknek. Csak tudnám, miért van állandóan szívdobogásom. Olyan nyugtalanító. Egész idő alatt ezen töröm a fejem. Tudod, az embernek szívdobogása van, ha valaminek nagyon örül, vagy ha izgatott egy szóval erősebb indulatoknál, ugye? De az egyenesen félelmetes érzés, ha az embernek csak úgy magától dobog a szíve, alaptalanul, értelmetlenül. Mondhatnám, saját szakállára. És meg ez olyan, mintha a test a maga útját járná, és nem lenne már kapcsolata a lélekkel. Bizonyos tekintetben, mint egy halott test. De hiszen az sem igazán halott. Olyan nincs. Sőt, nagyon is élénk életet él, mármint a saját szakállára. Nő a haja, meg a körme, meg aztán, amint megtudtam, fizikai és vegyi szempontból is rendkívül élénk üzem folyik benne.
Micsoda kifejezések? Élénk üzem?
De hiszen ez az igazság.
Élénk üzem folyik a hullában. Mi van ezen megütközni való?
Egyébként csak mellesleg említettem. Tulajdonképpen azt akartam mondani, kínzó és félelmetes érzés, ha a test a lélekkel való kapcsolatát megszakítva a maga szakállára él és fontoskodik, mint például itt ezzel az indokolatlan szívdobogással.
Bizony. Olyasféle ez, mint amikor az embernek láza van. Akkor is élénk üzen van a testben, hogy a te kifejezésed eléjek, és bizony könnyen megesik, hogy az ember akarva, nem akarva lelki rezdüléseket keres hozzá, hogy az üzem legalább félig meddig józan értelmet nyerjen. Na és, hogy tetszenek az emberek ide fenn? Mármint az asztaltársaink.
Istenem, nem nagyon érdekesek. A többi asztalnál azt hiszem érdekesebb emberek ülnek. De meg lehet, hogy képzelődöm. Frau Störnek nem ártana, ha megmosatná a haját, olyan zsíros. És az a mazurka, vagy minek hívják, kicsit bugyutának látszik.
Mazurka?
Örökké a zsebkendőjét gyömöszöli a szájába, annyit viháncol.
Hát ez remek. Marussiának hívják szíves engedelmeddel, ez Máriának a beceneve. Mi tagadás, valóban egy kicsit pajkos. Pedig minden oka megvolna rá, hogy komolyabban viselkedjék, mert elég súlyos eset.
Ki hinné? Pedig olyan jó húsban van. Éppen mellbetegnek aztán nem tartaná senki.
És megpróbált unokaöccsével pajzán pillantást váltani, de meglepetten észlelte, hogy Joachim napbarnított arca foltos. Olyan foltos színezetű, amilyenné a napbarnított arc válik, ha minden vér kimegy belőle, és szája furcsán, szánalmasan eltorzul. Arc kifejezése bizonytalan riadalommal töltötte el Hans Castorpot, s arra késztette, hogy nyomban másra terelje a beszédet. Más személyek felől érdeklődött, igyekezett minél gyorsabban elfelejteni Marussiát meg Joachim arc kifejezését, és ez teljes mértékben sikerült. Hazáig már nem igen szóltak egymáshoz. A nagy étkezést egy esemény szakította félbe, felkeltvén Hans Castorp érdeklődését, már amennyire állapota ezt megengedte. Megint becsapódott az üvegajtó. Ez még a halnál történt. Hans Castorp elkeseredve összerezzent, és azután dühös buzgalommal eltökélte, hogy ezúttal föltétlenül meg kell állapítania, ki a tettes.
Hát persze, egy nő személy.
Ez Madame Sosa. Olyan hanyag. Elragadó teremt is.
Francia?
Nem, orosz. A férje talán francia vagy francia származású, nem is tudom.
Becsukhatná az ajtót tisztességesen. Mindig becsapja, hiszen ez modortalanság.
Az ebéd épp oly mesterien volt elkészítve, mint amilyen kiadósan. A tápláló levest is beleszámítva nem kevesebb, mint 6 fogásból állt. A hal után bőséges húsétel következett körítéssel, majd külön zöldséges tál, azután sült csirke, édes tészta, mely az előző estivel vetélkedett ízletesség dolgában, végül sajt és gyümölcs. Minden fogást 2 kínáltak körül, és nem is hiába. Ebéd után a közös fekvőcsarnokban úgy látszik telt ház volt. Élénk beszélgetés folyt odalenn.
A szívtájékot kikapcsolhatjuk, de nem is egy kényelmes célzás. Meg aztán jobban szeretem az öntudatot mindjárt a centrumában kioltani. És ezt úgy érem el, hogy egy takaros kis idegen testet illesztek ide, ebbe az előkelő szervembe.
Albin úr!
Ide, az ütő ér fölé.
Albin, tegye le a revolvert. Vegye le a halántékától. Ezt nem lehet kibírni. Albin úr, maga fiatal. Maga meg fog gyógyulni. Visszatér az életbe is. Közszeretetben fog sütkérezni becsület szavamra. Vegye fel a kabátját. Feküdjék le, takarózzék be, és kurázzék.
Köszönöm. Még sohasem tagadtam meg semmit egy hölgytől. De lássák be, nincs értelme. Ne akarják megállítani a végzetet. Harmadik éve vagyok ide fel. Megelégeltem. Nem játszol tovább. Ki lehet ezt rossz néven tőle?
Hallod, Albin urat?
Úgy nézzenek rá. Gyógyíthatatlan eset vagyok. Már a tanácsos is csak tessék-lássék próbálja tagadni.
Igazán rendre kéne utasítani azt a fickót. A fecsegésével megzavarja a déli pihenőt, és úgy felizgatja a hölgyeket, hogy hetekkel visszaveti őket. Durva fegyelemsértés. De hát az ember nem akar denunciálni. Meg aztán a legtöbben élvezik is ezt a szórakozást.
El tudod képzelni, hogy csak ugyan megvalósítja azt, amit gyerekjátéknak mond, és egy idegen testet illeszt az agyába?
Istenem, lehetetlennek nem lehetetlen. Megesik az efféle idefenn. 2 hónappal ezelőtt, hogy idejöttem, egy diák, aki már régen itt volt, felakasztotta magát odát az erdőben, általános kivizsgálás után. Az első időkben még sokat emlegették.
Jól éppen nem érzem magam itt nálatok, azt nem mondhatnám. Még azt sem tartom lehetetlennek, hogy nem bírom ki tovább, ha nem elutazom. Nagyon rossz néven vennéd?
Elutaznál? Mi jut eszedbe? Szamárság, hiszen csak most jöttél. Hogy akarsz mindjárt első nap véleményt formálni?
Szent Isten, még mindig az első napon vagyunk. Azt hittem, réges-rég vagyok már idefenn.
No. Ne kezdj el megint az időről elmélkedni. Teljesen összezavartál ma reggel is.
Légy nyugodt, mindent elfelejtettem, az egész komplexust. Már nem is éles az elmém, egy csöppet se az elmúlt. Egy szóval most uzsonnázunk.
Igen. És aztán megint elsétálunk a padig, ahol délelőtt jártunk.
Nem bánom. De remélem, Szettembrinivel nem találkozunk. Ma már nem tudok művelten társalogni. Előre figyelmeztetlek.
Szabad érdeklődnöm, hogy léte iránt, mérnök úr.
Maga az. Az az úr, akivel a reggeli sétánkon odafenn a padnál. Hogy nem, mindjárt megismertem. Akár hiszi, akár nem, akkor az első pillanatban azt hittem magáról, hogy kintornás. Ez természetesen merősületlenség, egy szóval falrengető ostobaság. Igazán nem is értem, hogy hogy a csodában.
Ne aggódjék, nincsen jelentősége. És hogyan töltötte a napját? Első napját ezen a gyönyörtanyá.
Köszönöm szépen, előírásosan, túlnyomó részt horizontálisan, ahogy ön állítólag nevezni szokta.
Meg lehet, hogy alkalomattán így fejeztem ki. Nos, és hogyan múlatta idejét ez az életmód? Gyorsan vagy lassan?
Gyorsan is, lassan is. Ahogy tetszik. Tudja, ezt néha nem is olyan könnyű megkülönböztetni. Unatkozni semmiképp sem unatkoztam. Ahhoz túlságosan élénk üzem van maguknál idefenn. Az ember annyi újat, érdekeset lát és hall. Másrészt mégis úgy érzem, mintha nem egy napot töltöttem volna idefenn, hanem hosszabb időt. Mintha már is idősebb és okosabb lennék.
Okosabb is? Engedje meg egy kérdést. Hány éves tulajdonképpen?
Hogy én?
Igen.
Hogy hány éves vagyok?
Igen.
A 24-ben járok. Nem sokára betöltöm a 24-et. Bocsásson meg, fáradt vagyok. Fáradtság, ez a szó nem is fejezi ki teljesen az állapotomat. Tudja, milyen az, amikor az ember álmodik, és tudja, hogy álmodik, és megpróbál fölébredni, de nem tud? Éppen így érzem én magam. Bizonyosan lázam van. Másképp el se tudom képzelni. Tudja, hogy térdig olyan a lábfeje, mint a jég? Vagyis hát az embernek a térde már nem a lábfeje. Bocsásson meg, szörnyen kótyagos vagyok. De elvégre ez nem is csoda, ha az emberre már kora reggel ráfütyülnek azzal a pneumotorakszal, és aztán kénytelen végighallgatni Albin úr fecsegését, méghozzá horizontális helyzetben. Hát képzelje csak, állandóan az az érzésem, hogy nem bízhatok az 5 érzékemben. És mondhatom, ez még jobban zavar, mint az égő arcom, meg a jéghideg lábfej.
Mérnök úr, szedje össze magát, és hagyjon nekem békét ezekkel a képtelen badarságokkal. Tehát a 24-ben jár, mint mondotta.
Igen.
Engedjen meg nekem még egy kérdést, vagy javaslatot. Kötelezettség nélkül, ha úgy akarja. Mivel úgy látom, az itt tartózkodás megviseli magát. Mivel testileg, és ha nem csalódom, lelkileg sem érzi magát jól körünkben. Mi lenne, ha letenne arról, hogy tovább öregedjék és okosodjék idefen? Egy szó, mint 100. Ha még ma este összecsomagolna, és holnap a menetrendszerű gyorsmamattal lóhalálában eltávozna innét.
Úgy érti, hogy utazzam el?
Igen.
De hiszen csak most jöttem. Hogyan formálhatnék véleményt az első nap után? Persze nem egy könnyen aklimatizálódom idefenn, ez előre látható volt. De ezért mindjárt feladjam a harcot. Csak azért, mert néhány napig talán egy kicsit kótyagos leszek, és ég az arcom. Nem, hiszen ezért szégyenkeznem kellene. Valósággal gyávának tartanám magamat. Meg aztán a józanésszel is ellenkezik, lássa, bekérem.
Minden tiszteletem a józanészé. Minden tiszteletem továbbá a bátorságé. Amit mond mérnök úr, igazán tetszetős. Nehéz lenne komoly ellenérvet találni ellene. Műtagadás az akklimatizációnak igen szép eseteit láttam már. Itt volt például tavaly Fräulein Kneifer. Ottilie Kneifer. Kifogástalanul jó családból származó hölgy. Magasrangú közhivatalnak leánya. Jó másfél évet töltött idefenn, és olyan pompásan beleszokott az itteni környezetbe, hogy még akkor sem akart elmenni, amikor teljesen felépült. Mert az is megesik, némelyek teljesen meggyógyulnak idefenn. Nos, Ottilie semmi áron sem akart eltávozni. Könyörgött az udvari tanácsos úrnak, hogy még maradhasson, mert nem tud és nem akar hazamenni. Itt van otthon, itt boldog. Mivel azonban sok volt az új jelentkező, és szükség volt a szobájára, Ottilie hasztalan könyörgött. Az igazgatóság megmaradt amellett, hogy gyógyultan elbocsátja. Ottilie magas lázt kapott. Alaposan felszökkentette a láz görbéjét, de leleplezték. Mégpedig oly módon, hogy a szokásos hőmérő helyett néma nővért dugtak a szájába.
Mi?
Mint látom, még nem tudja, mi a néma nővér. Ezt kérem, számozatlan hőmérő. Az orvos úgy méri rajta a higanyoszlop magasságát, hogy mércét fektet melléje, és aztán maga rajzolja meg a lázgörbét. Nos, Ottilie hőmérséklete 36,9 volt, uram. Ottilie láztalan volt. Akkor megfürdött a tóban. Május elejét írtuk akkoriban. Éjszakánként fagyott. A tó nem volt éppensége jeges. A vize, ha jól megnézzük, néhány fokkal a fagypont fölött lehetett. Ottilie jó ideig bennmaradt a vízben, hogy valamit fölcsípjen. És az eredmény? Egészséges volt és egészséges maradt. Fájó szívvel, kétségbe esetten távozott. Szülei vigasztaló szavai leperegtek róla. Mihez kezdjek odalenn? Hajtogatta. Itt van az én hazám. Nem tudom, mi lett belőle. De úgy látom, nem is hallja, amit mondok. Mérnök úr. Ha nem csalódom, alig áll a lábán. Hadnagy úr, fogja az unokabátyját, vigye és fektesse le. A józanész bátorsággal párosul benne. De ma este egy kissé törődött. Féltem, ha nem megy le a síkföldre, beteggé válik a szó konkrét és átvitt értelmében.
Varázshegy. Thomas Mann regényét Szőlősi Klára fordítása nyomán rádióra alkalmazta Zelei László. Az első rész hangzott el.
A szereposztása következő volt. Az író Mensáros László, Hans Kastorp Dunai Tamás, Joachim Cimsen Csernák János, Berenc tanácsos Gáti József, Krokowski doktor Horváth Gyula, Szettembréni Pap Zoltán, Frau Stör Olsavszki Éva, Albin úr Balázsi Gyula, a nagyapa Tomanek Nándor.
A zenét Richard Wagner műveiből Tölöketel állította össze. A rendező munkatársa Orbán Jenő és Terjék Jenő volt. Hangmérnök Bán Péter, technikai munkatárs Váli Marian, szerkesztő Botlik Sándor. Rendezte Török Tamás.
A regény rádióváltozata 1983-ban készült, és legutóbb 1993. január 18-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk.
Történetek. Vallai Péter, színész. A szerkesztő riporter Rádai Eszter.
Még mindig egy kofferba össze tudja pakolni a holmiát, szóval még mindig úgy él, 51 néhány évesen, 53, 54.
54 csak novemberben lesz, november végén. Ez
egy szóval még mindig úgy él, hogy akármelyik pillanatban egy kofferba be tudja pakolni a holmiát, és odébb tud állni?
Hát, azt hiszem. Azt hiszem. Szóval a tárgyakhoz olyan viszonyom van, hogy egy kofferben azért elférnek. Tulajdonképpen a ruházatom is elfér ugyanabban a kofferben, de hát most már azért nagyok a gyerekek, úgyhogy két gyerek már nem fér egy kofferbe.
Semmi máshoz nem ragaszkodik?
Nem. Amit meg tudtam jegyezni könyvekből, arra vagy emlékszem, tehát el tudom mondani saját szavaimmal. Tehát nem kell könyv sem nekem. Lehet, hogy utána aztán hogy is volt az, azért nem ártana utána nézni, de szerintem gyakorlatilag a fejemben megvan, a testemen nincs, ékszereim nincsenek, karórám nincs.
Nincs karórája?
Nincs.
Nem érdekli az idő?
De. Amikor egy időben volt zsebórám, egyrészt mindig elkéstem, meg valahogy nem illett hozzám, aztán hál' Istennek azt hiszem, vagy elhagytam, vagy ellopták. És elég jó az időérzékem. Rajtam kívül, hát ha lehet így ezt mondani, hogy kívül álló okok miatt, januárban és februárban még kórházban voltam, és emiatt nem indult el az év. Tehát nem mentem decemberbe, hogy na nekem kell a notesz, akkor ide mind átírom ezeket, meg januárban ekkor is ekkor mit csinálok, mert hát akkor még maximum egy műtétet tudtam beírni pontosan, esetleg az altatás időpontját, mikor ébredtem fel, vagy ilyesmi. Na most megmondom őszintén, hogy ugye megvettem ezt a 2000-es naptár részt, de még nem indítottam el, most április vége van. Egész egyszerre aztán rájöttem, hogy sokkal jobban megjegyzem a dolgokat. Általában, ami jön felkérés, azt kiszögezem egy gerendára, tehát arra ránézek, és a többit meg megpróbálom fejben tartani.
Ilyen borzalmas nagy kapacitású agya van, hogy mindent nem. Állandóan fejben tud tartani?
Nem, valószínűleg nem nézek két hétnél előbbre. Általában nem szeretek nagyon előre nézni, vissza is csak mókásan. Szóval a holnapi napot meg kell élni. Épp beszéltünk valakivel, hogy ősszel esetleg kéne csinálni valami ilyen előadást, vagy olyan előadást. Na most azt, amit fél évre előre ki kell találni, és akkor az pont akkor, és azzal, és adott helyen, adott időben a legnagyobb erőkifejtés, az kötelező, az, hogy nem, nekem, ha mit tudom én, van egy ötletem, akkor két két hét alatt meg lehetne csinálni, hogy lehetne megcsinálni, hol lehetne megcsinálni, ki jön velem, vagy ki csinálná meg, és az jó, mert akkor annak még van izgalma, van bája, van olyan elsődleges öröme, másodlagos öröme is utána.
Lehet, hogy magát sem tudja elképzelni fél év múlva?
Hát például a kokáját azt, hát elképzelni, el tudom képzelni, csak hogy nem vettem például jövőre leértékelt téli kabátokból, amit most árulnak. De ez valószínűleg ez egy olyan dolog, hogy a színház is kicsit ilyen iskolai szezon. Amíg más emberek január 1-től tudnak december 31-ig gondolkodni, nekem a szeptember az tulajdonképpen akkor kezdődik az év. Azért mondom, hogy úgy látszik, időérzékben megrekedtem egy ilyen iskolás korban.
Azt hogy kell érteni, hogy visszanézni és csak mókásan szeret? Iróniával tekint magára, a saját múltjára?
Abszolút, abszolút. Miután nem tudok rajta változtatni, mert tény, ez még csak nem is filozófia. És én lassan észrevettem, hogy az emberek, tehát akikkel esetleg beszélek erről, ők is csak úgy tudják elfogadni, hogyha iróniával, vagy megfelelő humorral van előadva. Az ember nem tud hosszú ideig figyelni valakire, hogy mi történt vele tavaly, október 4-én. Szóval toleráns vagyok azzal, akivel beszélek, hogy nem traktálom olyasmivel, amit egy kicsit sejtem, hogy nem érdekli.
Maga azt gondolja, hogy untatja a beszélgető partnereit, hogy nem elég érdekes, nem elég jelentős, szóval nincsen magáról igazán nagy véleménnyel?
Hát nézze, valószínűleg érzékenyebb vagyok, szóval hamarabb észreveszem. De akkor így elkezdek gondolkodni, hogy érdemes ez? Amikor egyrészt úgy is megtudja, ha információról van szó, szóval az úgy is megtudja valamilyen módon. Ha nekem fontos az, hogy én beszéljek, az meg azért tulajdonképpen azért nem fáraszthatok. Szóval próbababaként nem használhatom az illető embert, hogy meddig bírja azt, amíg én beszélek. Tehát lefordítva színházra, elég sokat voltam vidéki színházakban, és ilyen repertoárban, meg színészekkel például úgy bántak, hogy egy 200 000-es városnak ugyanattól a színésztől kellett megszokni az ember tragédiáját, a Bánkbánt, Jézs Gyura darabjait, minden hős. Az a színész egy kicsit bele is rokkant ebbe a dologba, mert az az egy színház van. Tehát nem szabad az embereknek, egyik embernek a másikra, egy városra, vagy akár egy országra rátelepednie. Én például a premiéren soha nem ülök le egy asztalhoz.
A premiér után, ugye? A bankette.
Azon fölülök a pultra, még akkor is, amikor én szerveztem, egy időben nagyon szerveztem, hogy ilyen helyre menjünk, olyan, meg mit tudom. És oda leülök szépen a pulthoz, na jó, hát ez megfelelő kapacitás is kellett, hogy szépen, nem is nagyon lehet.
Milyen kapacitásra
hát gondolom? Borban dolgozottam. De az, hogy leülni valaki mellé, és akkor csak adnak a szabályai szerint, és közben állandóan látja az ember, hogy az meg átfülel a másik asztalhoz. Nem azért jött oda az ember. Így viszont gyakorlatilag mindent megtudtam. Sokkal többet megtudtam, mint hogyha akár a legnagyobb kritikus vagy színházigazgató mellett ülök, és ott vagyok a társalgás közepén. Sokkal többet megtudtam egy-egy pillantásból, hát ez nem volt annyira, vagy pedig azt meg, hát ilyen még nem volt, ilyet még nem láttunk, ilyen nincs, ezek a legjobb dolgokat. Ha valaki ez oda mennek, az még mondjuk próbán is megkérdezik, hogy milyen, na mit szólsz? És akkor a legjobb azt mondani, hogy hát ilyet én még nem láttam. És nem hazudtam, és tényleg igaz, mert hát olyat még nem láttam. Rozsosnak volt annak, amikor az arisztokratáknak a főszerepét játszotta, és bejött hozzá a Gellért Lulu bácsi, akinek hát a véleményére mindenki adott, hát a Lulu bácsi. Gellért Lulu bácsi bejött hozzá, és azt mondta, hogy Pista nagyszerű. Rozsos bólogatott. Szóval mondhatok azért egy apró dolgot. Azt mondta, nem Lulu bácsi. Lehet, hogy jobb leszek, de így egybe vagyok. Na most ez egy alap dolog, hogy csak az szóljon hozzá, akinek, illetve ne szóljon senki se hozzá. Nem kell az embernek ráterpeszkednie a dolgokra.
Az igaz, hogy úgy lett színész, hogy valaki megkérdezte, hogy miért nem leszel színész, és akkor azt mondta, hogy jó, hát akkor leszek. Vagy próbáljuk ki.
Tulajdonképpen.
És aztán minden így zajlott. Miért nem mész vidékre? Jó, próbáljuk ki. Miért ne? Mondta. Vagy miért nem szerződsz ehhez a színházhoz, vagy ahhoz? Miért ne? válaszolt erre, és ez így ment, egészen mostanáig így megy.
Tulajdonképpen ez mind vállalható. Sík Feri úgy hívott. Azt mondta, miért nem jössz Pécsre? Lekérdezze, hívtál? Azt mondta, hívlak. Na, hát akkor megyek.
És tényleg így lett színész, hogy de... így jelentkezett a főiskolára is?
Ennek azért már ott a gimnázium során, meg általános iskolában szavalás és sakkos.
Szavalós
voltam, a József Attila gimnáziumban, miután József Attila gimnázium volt, én voltam a nagyon fájos valc, nagyon fájos, ott jön a nagyon fáj, mert nagyon fájt, mondtam. És
valcnak hívták és akkor még.
Ha most is annak hívnak, hogy a rendőrségen például felolvassák a jogaimat, akkor a személyemben ez van. És ezt a Komlós Jucika is elmondta, mert az ő lánya oda járt, illetve ő a Kafkába járt, és valami Cyrano részletet adtunk elő, és akkor a Komlós Jucika mondta, hogy miért nem mész el? Hát mondom, végül is mehetek. Igazság szerint nem is nagyon tudtam, hogy mi akarok lenni. És már esik is az eső is.
A versek, az önálló estek, azok mindig sokkal jobban vonzották magát, mint a színházi szerepek?
Nézd, a színházi szerepnél annyi minden, hogyha visszatérek ahhoz, hogy nem szeretek előre fél évre gondolkodni. Viszont ötleteim elég sok félék vannak, szóval annyi mindenen keresztül van, amíg az ember, tehát a karinti cirkuszával, amíg eljut el oda és ott fönt ugyanazt a nótát eljátszani. Hogy ezt nehéz kivárni, de ezekkel sokkal hamarabb és sokkal jobban meg tudtam valósítani bizonyos dolgokat. Mostanában már nem nagyon szerettem ezt, már úgy, hogy csak egyedül, mert én annyit járkáltam egyedül ilyen különböző esteken, szóval olyan magányos lett az ember, úgy a kocsival még onnan haza is kell jönni, meg megszűntek ezek a úgynevezett önáltató estek.
Úgy hívta őket?
Hát nem, ez egy szakmai zsargon, hogy na, csináld meg az önáltató estedet.
Ebben van igazság is?
Hát mindenben van. Hát mindenben van végül is. Hát szerintem mindenki tud egy önálló estet csinálni. Sőt, hát mindenki el tud esetleg egy szerepet játszani. A baj mindig ott kezdődik, amikor most azt játszd el, amit nem, az az egy.
És ez hogy jön most az önálló vagy önáltató
estekhez? Csak azért mondom, hogy maguk ezek az érzések, meg egy ötlet. Végül egy önálló est, végül egy ötlet, vagy egy erről jutott eszembe, hogy ezt hogy kéne csinálni. Ugyanolyan módon nagyon könnyen el tudom dobni is. Nem. Van. Amíg az embernek az agya, a szelleme valamilyen módon mozog, addig nem kell félni attól, jó Istenem, ezt most kellett volna. Tessék, ez rábólintott a villámcsapás is. Na, például egy ilyen, Gregory Corsónak van egy verse, a 32. születésnapom előestéjén írtam, ez a vers címe. És én a Gregory Corsót nagyon szerettem, azt hiszem főiskolán felvételire is vittem a Házasság című verset, és mondom, hogy olyan jó lenne egyszer, amikor 32 éves vagyok, és Katalin napján születtem, mondom, az úgyis az országban egy olyan fontosabb ünnep, és mondom, hogy akkor elmondanám ezt. És ez megadatott a régi egyetemi színpadon a 32. születésnap, a 25-én el tudtam mondani. Úgyhogy ez például, ez olyan ritkán adódik meg az embernek, hogy egészen véletlenül jött össze, hogy akkor valamilyennek az ürügyén, valami betétként, vagy mindegy, el tudtam mondani. Szeretem azért a számoknak valamilyen találkozását.
Azt mondják, én ugyanehhez egyáltalán nem értek, de sokan mondják egybehangzóan, hogy azok a színészek szoktak önálló esteket kitalálni maguknak, akik valamilyen oknál fogva nem kapnak elég lehetőséget a színházban, a filmnél. Pótcselekvésként, színészi pótcselekvésként. Ez magánál is így volt?
Hát én akkor nagyon-nagyon sok szerepet kaptam, amikor a jobb estjeimet összeállítottam.
Ez a 30-as éveiben, 40-es éveiben volt.
Hát a vidéken évi 5 főszerep. Az tulajdonképpen az állandóan megvolt.
Pécset is, meg Győrben is.
Hát Győrben csak egy évet voltam, illetve többször voltam ilyen vendégként, tehát mit tudom, 73-ban, 76-ban, 81-ben. De 81-ben egy évig voltam tag is. Általában ötös számok, tehát hogy 5 évig voltam a Táliában már végzetként, tehát főiskola után előtte 2 év termelési gyakorlatom voltam ott. 5 évig voltam Pécsett, és 5 évig voltam Szolnokon.
Ehhez maga ragaszkodott, vagy így jött?
Így jött. Így jött abszolút. Egyébként az, amit mondott ez a egy kofferben való állandó össze, az tényleg úgy volt, hogy egy éves szerződésünk volt, és gyakorlatilag egy év múlva ugyanúgy kirúghattak volna. Ez egy másik dolog volt, hogy mindig emelték a gázsimat, és azt mondták, hogy jó lesz nekem. Hát most itt nem vagyok úgy egy olyan ugrálós. Pécsről például azért mentem föl, mert fölemelték a benzinárakat. Hát megjött az első gyerekem. Mondom, nem lehet, 200 kilométerről, szóval ez nem megy. Én szabadságnak hívom, mások szertelenségnek, vagy pedig nem eléggé megfontoltságnak, vagy az életnek a nem tudom én.
Nem komolyan vételén.
Hát nem tudom, nem kell az életet komolyan venni, mert az komolyan is lehet, attól nem lesz más.
De mit nevez szabadságnak? Mert nem
hát azt, hogy az ember állását, helyét valamilyen módon változtathatja. Tehát, amit mondtam, hogy miért kell rákényszeríteni egy város színházának a közönségét, tehát a várost arra, hogy a legfogékonyabb korszakában, mondjuk 16 és 22 éves kora között egyfolytában magyar klasszikusoktól kezdve mindent egy ember játsza, mert ő az igazgató kedvence. Most fölnőnek generációk, aztán többet vagy nem mennek színházba, vagy mindig úgy képzelik ezt. Miért kell ezt? Csak aztán egy idő után már nem olyan könnyű, mert az egy kofferem még meglehetne, de aztán azért van egy-két kötöttség, meg a legnagyobb kötöttség gyakorlatilag az, hogy és ott jobb lesz. És mi van ott?
Azt kérdeztem egyébként, csak nem válaszolt rá, hogy aki önálló esteket, vagy ahogy a maga mondta, önáltató esteket az csinál magának, az pótszeretés.
Hogy, hogy akkor csináltam én az önálló esteimet, amikor a legtöbbet játszotta. Nézze, mi egy olyan generáció vagyunk, akik azért 65-ben láttuk a Mensáros Lászlónak a 20. századát, akkor Ladányi Ferenc olyan versmondásait, én a tévé indulásával, hát amikor olyasmit megláttam, a Gáti József szavalt, azt hiszem, az egyetemi színpadon egy Vas István verset, és a Gáti, hogy szavalt, akkor betűnt a Vas Istvánnak az arca, és a Gáti arcát egy kicsit eltakarta, ott ült az első sorban. Hát ez egy csodálatos dolog. Szóval megmozdult a vers, meg Latinovics versmondásán nőttünk föl, vagy egy Pilinszki, ahogy verset mondott. Azért ez az ország egy nagy hatalom versben, szóval ilyet nem nagyon lehet pipálni. Szóval itt egészen más a vers. Egészen más a vers, mint mások. Talán a franciáknál még. De azt hiszem, talán a franciákhoz lehet hasonlítani, hogy mit képvisel egy vers. Hogy...
Ez különösen a 60-as években. Azt, hogy így mondja, eszembe jut, hogy a 60-as években, hát hihetetlen, hogy mennyi mindent jelentett egy vers. Egy József Attila vers, vagy egy Radnóti vers, vagy egy Babits vers, vagy egy Pilinszki vers.
Az emberek például a 60-as években ismerhették meg a 40 éve halott József Attilának a másik költészetét. Az, hogy ez a József Attila nem csak a munkásokat, meg a várospereményt írta, hanem szabad ötletek jegyzékeitől kezdve, és egy ország vitatkozott azon, hogy ez a vers hogy viszonyul ahhoz, amikor 63-ban megjelent a Pilinszkinek tulajdonképpen a 46-os vagy 47-es Trapéz és Korlát című, és megjelent 63-64-ben egy Vas István, egy tanár elkezdett Babicsról beszélni a gimnáziumban. Hát mit tudom, az istenes versektől kezdve tehát gyakorlatilag egy országnak a tudatában játszódott le csomó költőnek a ráismer, majdnem, mintha akkor írta volna, mert idáig ez nem is jelent meg, ez nem az, ami megjelent, és visszamenőleg egy 60-70 évre. Tehát minden költő, vagy minden prózaíró átfordult, hogy ja, ez nem is ilyen, hanem ez egy olyan. Még a 70-es évekre is tartozott, még Csát Gézától kezdve, hogy Jézusom, mekkora. Hát ez olyan, mint a Csontvárinak a festményeinek a megtalálása, vagy a Úristen, de hiszen ez egy festő, mondta annak idején a Picasso-tal, amikor 58-as világkiállításon befordult az egyik terembe, és onnan kifordult, na odáig csak megjegyzéseket tett. Szóval ez nem is az, hogy nemzeti ügy, hanem erről az emberek vitatkoztak. Ez társalgási téma volt. Egy versnek a megjelenése az akkori költőknek. Mi 70-71-es években csináltunk 12 előadó, Jordán Tamás, Fodor Tamás, Margittai Ági, nem teljesség igényével. És akkor 12 előadó est ment. 12 napon át. És hát azok elég zsufi házakkal mentek, szóval az egyetemi színpad jó helyen volt, jól csinálták, és...
Szóval tulajdonképpen akkor maga ráült erre a hullámra, és csak hagyta magát sodorni. Még akkor is, amikor a Petri estjét összeállította? Vagy az már egy másfajta hullám volt persze, mert akkor már egy betiltott költőverseiről volt szó.
Nem, mert nekem soha nem volt ilyen élményem, hogy opp, ez be van tiltva, vagy nem tudom én. Ezt egyik kolléganő mondta, hogy nem csinálunk ketten egy Petri estet. Mondom, csináljunk.
Ez mikor volt?
74, 73, 74. Mondom, jó van, csináljuk. És aztán kiderült, hogy nő nem nagyon tudja mondani a Petri verset, mert valahogy a súlyok mágia talán. És akkor elaludt a dolog. És akkor a vári kollégium, tehát nem az új vári, hanem a régi vári kollégiumból fölhívtak, hogy nincs egy valami ested. Hát mondom, mondjátok, hogy legyen. Azt mondták, hogy legyen. Jó, akkor 3 hét múlva lesz. És akkor született az első Petri est.
Úgyhogy fogta a kötetet, és abból persze, Petrit nem is ismerte?
Nem. Azt hiszem, eljött az estre, vagy lehet, hogy már előzőleg egyszer valami, de így igazándiból nem. Az mondjuk eléggé jó időszak volt azért, ez már 74-75, műszaki egyetemisták voltak ott a kollégiumban, azt hiszem. És azért ott egy nagyon, nagyon szép vita támad. Szóval akkor még úgy ez ment, hogy te hiszel a kommunizmusban, vagy nem hiszel. És hogy a te költészeted az pozitív, vagy negatív.
Ezeket a kérdéseket tették föl Petrinek, aki ott megjelent.
Igen, kettős fedezékben, nem tudom, mit ívott ő akkor, vodkát, azt hiszem, gyúzza, vagy, mert ez is egy korszak. Mert cigarettázott, és így kettős fedezékben hallott.
A két karját,
a két karját és a cigarettát, meg a poharat is, és aztán utána mondta nekik, hogy itt mindenki azt várja, hogy költő meghalljon 26 éves korában, szabályozza a Tiszát, egy évi jövedelmét ajánlja föl a Nemzeti Múzeum javára, és egész egyszerűen a költészetnek nem az a feladata, hogy irányt mutasson. Ha van a költőnek feladata, de hát a költészet ez nem egy feladat. Mi a versed mondani valója? Nincs mondani valója, ha úgy tetszik, de vagy van mondani valója. Most már röhögünk rajta, de hát
az... Maga mit csináltad közben?
Én egészen más csináltam, mert a Petri verseket igazándiból a Petri tudja jól mondani, és ővele lehet elképzelni, de hát...
Gyönyörűen mondja, és nagyon megindítóan őket.
Persze, Pilinszky verset is a Pilinszky tudja a legjobban mondani. Lehet, hogy egy idő után már sok lenne, de egy Pilinszky verset azon az estén a Pilinszky tud legjobban mondani. Én megmondtam a Gyurinak, hogy én nem teljes költészeti, tehát nem bemutatom őt, én nekem azt veszem ki, ami nekem jó. Ami nekem tetszik.
Az hogy szokott történni, amikor a költő találkozik a verseinek az előadójával, az állandó előadójával, az állandó közvetítőjével?
Van egy alap dolog, van a Töprengéseimből című verse, ami úgy szól, csak így röviden, hogy az rossz volna, ha volnának legyek, annak sem örülnék, ha puskám volna, mert nem tudnám, hogy mit évő legyek a puskámmal. Ha viszont ugyanakkor volnának legyek, és puskám, hát az igen. Hunyorítás, rátartás, még jobban hunyorítás. Elmászott. Hunyorítás, rátartás, még jobban rátartás. Bum! Hunyorítás, rátartás, még jobban rátartás, még jobb. Na persze, nincs légy, nincs puska, nincs gond. Na most én ezt a verset mindig úgy mondtam, hogy hát ez az rossz volna, hogyha mit tudom én, az ember nagyon akarna valamit, az sem lenne jó, hogyha nem akarna, vagy ha megakadályoznák, szóval valami így az akarattal kapcsolatban. És a legkézenfekvőbb...
Tudod, hogy erről szól.
Hát mondjuk én erre veszem. És valamikor a 79 tájékán, amikor egyszer tényleg így a írógépéből szedtem ki a verset, mert a kasságba kellett menni, és mondom, van új verset, gyerünk, akkor rögtön a személyi kísérő éjdala, azt hiszem ez a vers volt, és akkor éreztem először, hogy valaki nézi, vagy valaki jegyzi, hogy én itt bementem az Ötvös utcába. Szóval ott állt egy ember a telefonfülkénél, és amikor kijöttem, akkor is állt a telefonfülkénél, és hát nem volt ott a telefonálás. Na most a Töprengéseimből, a légypuska viszonyáról, ez föl sem merült nekem, hogy ami legkézenfekvőbb, Nem is tudom, hogy miért.
Hogy itt a
besúgóról, a légy, aki beköp, és mondom a Gyurinak, te, hát ez erről szól, ugye, hogy a légy az beköp téged, és te azt mondja, hát igen, körülbelül erről. De hát miért nem szóltál? 4 éve mondom ezt a verset. Miért nem szóltál rám, hogy Péter, hát azért látszott az, hogy én nem pontosan a besúgásról, hanem egy valamilyen fajta, az, hogy te, végül is így is jó.
Tulajdonképpen, ha az ember belegondol, ha ezt a verset 100 év múlva olvassa valaki, akkor feltételezhetően nem fog ő a besúgóra gondolni.
Abszolút nem.
Hanem
abszolút,
talán annyi... éppen arra fog gondolni, amire maga. Vagy valami másra.
Hát, szóval megmondom őszintén, ezek mind valamilyen módon véletlenek voltak. És ez jó is, hogy véletlen.
Már mint mi?
Hát egy Petriesnek a létrejötte az, hogy az Eszterházinak éppen ezt a művét, a spion novellát, akkor a nem tudom én micsodát, amit most csinálok, vagy csináltam már egyet, a Petrit, tehát ez az új Petri versek is. Ez is gyakorlatilag annyi volt, hogy elmentem a Gyurihoz, és azt mondom, mi van új még? És akkor összekevertem az egészet, régieket, minden, és akkor úgy, ahogy mentek a napok, tehát közelet bemutattam, akkor mindig egyiket kivettem, és akkor ez mindenképp kell, akkor talán ez, akkor ez talán kapcsolódna, de gyakorlatilag, én most sem tudom, hogy mit fogok május 4-én mondani, lehet, hogy ez kibarad, lehet, hogy az beleteszem, tulajdonképpen azt szeretném, hogy bemondok egy Petri verset, és akkor esetleg a nézők közül valaki azt mondja, ne azt, hanem azt. Na jó, hát ez egy szűk körnek való, de azért a múltkor én amit csináltam, ott már megtörtént, hogy a katonai tiszteletadás, ez a vers címe, és azt mondtam, hogy a vereség napján is elkezdtek röhögni. Tehát kiderült, hogy ismerték a verset, tehát a vers így szól, hogy a vereség napján kardélre hánytam. Na most az közben így belenevetett a dolog, és azt mondom, hát akkor ezt már nem is kéne elmondani.
Onnan jutottunk el ide, hogy azt kérdeztem, hogy mit mond a költő, amikor van egy állandó előadója, állandó tolmácsolója a verseinek, és azt mondta, hogy a Petri nem mond semmit.
Hát ilyeneket azért beírt, mert azért elég ironikus ember a Gyuri, hogy az egyik kötetet például úgy dedikálta nekem, hogy a hangomnak. De idézőjelben. Hát egy ilyen, nem tudom.
Hogy elfogadja magát hangjának.
Hát igen. Szóval lehet, hogy neki is egy kicsit ilyen furcsa, hogy miért ragaszkodom én hozzá, hogy mondjam őt. Nem tudom. Hát
ez miért? Tényleg, miért ragaszkodik éppen hozzá?
Nem tudom. Körülbelül azért, amiért mondjuk ez az egész társadalom, ahogy rácsodálkozott, hogy van a Pilinszkinek egy apokrifja, és én itt élek, és nem is ismertem. Szóval azt hiszem jó korszakban jutott nekem Petri, amikor pontosan ez érdekelt. Úgy jó volt mondani, láttam, hogy szeretik, éreztem, hogy van ennek a Vasasnak valami nagyon jó része, amit másfajta költőknél. Szóval ez egy valamilyen olyan stílust, amiben én vagyok, tehát amikor még kialakulatlan, még amikor mi lenne, ha így mondanánk verset, mi lenne, ha nem néznénk bele a nagy kékségbe, szürkeségbe, vagy mi lenne, ha nem egy arasszal a feje fölött nézünk, akinek mondjuk, ezt tanultuk a főiskolán, hogy akkor tudja a néző jól befogadni a verset.
Mert
akkor
egy arasszal a feje fölé
nézünk. De hát ez biztos, ez egy kikísérletezett dolog. Szóval
ez maga hova néz?
Most?
Igen.
Most magára nézem.
De amikor mondja a verset.
Én azt szeretem, hogy akkor nézek valahova, amikor akarok. Szóval ezek nem olyan versek, amit úgy egy pontra szegezve mond az ember. Szóval ezek között, a versek között speciál például halászlevet főztem a múltkor a Petriest alatt. Nem sikerült a halászlé, megmondom őszintén, de...
A verseket jól mondta?
Hát volt, amire belebakisztam, vagy nem tudom én, vagy egész egyszerűen túl hosszú volt az, amíg a Ritsen vett halat, így kiszedtem, és beletettem, és meggyújtottam.